Sziasztok, ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával. Horváth Pannával, a Pocket kommunikációs igazgatójával többek között versekről, válságról és kötelező olvasmányokról beszélgettünk. Ne felejts el követni minket Facebookon és Instagramon, értékelni az Apple Podcast rendszerében, és hogyha extra tartalmakat szeretnél, a patreon.com/venusprojekt oldalon találod támogatói csomagjainkat.
Mesélsz egy kicsit arról, hogy neked a Pocketben most pontosan mi a szereped, illetve, hogy mi volt a szereped, amikor elkezdtétek az egész Pocketet, vagy hogyan kezdődött ez?
Kezdem azzal, hogy mi volt, amikor elkezdődött, mert talán úgy könnyebben tudom én is magamnak átgondolni azt, hogy honnan, hova fejlődtünk. Tulajdonképpen az történt, hogy 2018 elején már a Vecsei Miklósnak volt egy kész koncepciója arra, hogy ő szeretné ezt a Pocketet, szeretné automatákból, a Kisbenedek Kristóf árdirektorunkkal már megtervezték az egész arculatot, és tulajdonképpen onnantól kezdve már egy ilyen, hát csúnya szóval házalás ment arra, hogy szerezzünk annyi pénzt, hogy el tudjunk indulni vele. Én ott még inkább úgy tevékenykedtem, hogy mint intéző, vagy mint hogy egy olyan ember, akire kicsit mindent rá lehet bízni, akkor már azért így láttuk, hogy ha elindul, akkor én fogom kezelni a social media felületeket, mert nekem így első éves egyetemistaként volt rá kapacitásom, meg úgy érdekelt, mert nyilván én is úgy nőttem fel, hogy nekünk már azért az Instagram, Facebook, ez tulajdonképpen benne volt a kezemben, ezért nem volt egy olyan nagy kihívás se, meg úgy szerettem volna ezzel foglalkozni. És amikor 2018. április 11-én elindult ez a projekt, akkor az első nagy feladatom az volt, hogy először az én telefonszámom volt az automatákon ilyen hiba bejelentőnek. Hát egyébként azt senkinek nem kívánom, mert egyrészt nyilván azon kívül, hogy kaptunk nagyon sok normális kérdést, azért ezek az utcára kitett telefonszámok elég erős alapjai a telefonbetyárkodásnak, ilyen 10-től 15 éves korig. Tehát kaptam olyanokat, hogy miért nem palacsintát árulunk inkább az automatából, hogy elromlott a hűtő. Ezek ugyanazokat a szokásosokat, amiket én is csináltam régen a lakáshirdetős telefonszámokkal. Tehát ez volt, aztán szereztünk egy olyan céget, aki ilyen ügyfélszolgálattal foglalkozik, és kicseréltük a telefonszámot. És az elején csak a social médiát csináltam, tehát ez az Instagram, Facebook, és aztán így elkezdtem együtt dolgozni azzal a PR ügynökséggel, akiket felkértünk, ilyen barátainkat a Next Nine-nal. Akkor ott gyakornokként dolgoztam egyetem mellett, közben a Pocketet egyre jobban úgymond kommunikációs vezetőként elkezdtem átvenni, tehát én tartottam egybe az összes megjelenést, én okéztem le a sajtóanyagokat, amiket ez a PR cég írt. És valahogy szépen lassan, tulajdonképpen sose lett ez kimondva, de úgy, hogyha most megkérdezik, akkor azt szoktam mondani, hogy kommunikációs vezető vagy kommunikációs igazgató, de nincsenek ilyen leosztott szerepek, de ezzel én foglalkozom. Illetve emellett ugye a bármi, ami van, és éppen aki ráért. Tehát ez nem egy nagy csapat, vagyunk benne 5-6-an, és hogyha könyvet kell választani, hogyha gyorsan el kell olvasni egy könyvet, hogy ez jó legyen, ez legyen, ez ne legyen, tulajdonképpen bármi feladat jön, akkor azt így, aki ráír, azt csinálja meg. Tehát ez egy elég ilyen projekt. Hál' Istennek semmi pénzügyel nem kell foglalkoznom, mert nem tudnék, úgyhogy hogy arra van egy igazán profi ember, a többiek mi meg szerelem projektként kezeljük, és csináljuk, ahogy tudjuk tulajdonképpen.
Ez egy kicsit amúgy a bölcsészlétnek szerintem a sajátossága, hogy a pénzügyeken kívül bármit meg tudsz csinálni.
Idén te állítottad össze a vers antológia kiadásotokat a Költészet napja alkalmából. Neked milyen kötődésed van a versekhez, vagy hogy hozzád került ez a feladat?
Uha, jó kérdés. Igen, ez a második ilyen versválogatás, amit csináltunk. Tavaly is csináltunk egyet. én állítottam össze, nem teljesen egyedül, tehát nem akarok mit elvenni a babérokat mindenki elől, azért ez egy közös munka volt a Vecsei Miklóssal, illetve a Pocket köré kialakult egy Pocket közösség, akik a Pocket olvasók, Pocket rajongókból állnak, és ők is nagyon sokat segítettek abban, hogy megkérdeztük Instagramon, hogy küldjék el a kedvenc versüket, a kedvenc költőiket. Tehát ez egy közös gyűjtés. Nagyon-nagyon-nagyon sok embert megkérdeztünk, nagyköveteinket, barátokat, rengeteg zenészt, rengeteg színészt, hogy minél szélesebb körű versválogatás születhessen. Az, hogy miért pont én csinálom, az is kicsit ilyen véletlen. Én nekem nagyon kicsi korom óta nagyon fontos mind az olvasás, és azon belül is gimnázium óta főleg a líra, meg a versolvasás, meg a versekkel való foglalkozás. És valahogy szóba került, hogy tök jó lenne költészet napjára csinálni egy ilyen versválogatást, és mondtam, hogy jó, hát azt mindenképpen szeretném, hogyha szabad még a pozíció, és akkor azt beszéltük meg a Miklóssal, hogy én elkezdem, csinálok egy ilyen 300-400 versből álló úgymond alapot, és aztán úgy együtt leszűkítjük. És akkor így volt az elsőnél is tavaly, és így volt a másodiknál is most idén, hogy én készültem egy 400 versből álló dologgal, amiből lett egy ilyen 114-es top válogatás végül is. De ez tényleg egy egyéves folyamatos munka tulajdonképpen. Tehát nem az volt, hogy én most akkor leülök, és ezt összeválogatom, hanem ahogy találtam valamit, Facebookon kijött, Instagramon kijött, találtam egy könyvben, találtam egy idézetet, utána mentem, valaki mondott valamit, valaki mondott egy olyan költőt, akiről nem hallottam. Tehát, hogy ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen egész éves figyelemprojekt volt, hogy mindent kihalljak, ami versekkel kapcsolatos.
És ez lehet, hogy egy kicsit ilyen gonosz és megválaszolhatatlan kérdés, de te hogy állapítod meg egy versről, hogy az jó? Az ilyen alapvető formai szabályokon, vagy ízlésen kívül, bár nem az ízlésen kívül, az ízléseddel együtt. Tehát, hogy te miből gondolod egy versre azt, hogy hú, ez nagyon jó. Ezt most bele kell raknunk egy ilyen válogatásba.
Logikusan semmiből. Tehát nem tudok pont ezért receptet mondani. Ebbe a versválogatásban csak olyan versek voltak, amik elolvasás után valamilyen hatással voltak rám, az érzelmeimre. Nem az agyamra feltétlenül, bár volt olyan, ami mondjuk egy-két ilyen humoros vers, ami nyilván inkább kicsit ilyen agymunkásabb volt, de alapvetően az, hogyha bármilyen érzelmet, vagy erős érzelmet kiváltott belőlem egy vers, az már mindenképpen bekerült az első válogatásba, és hogyha még a Miklósból is kiváltott ilyen érzelmet, meg a Grecsó Krisztiánból is, akkor meg benne is maradt. Tehát ez... Próbáljuk minél többször hangsúlyozni, hogy ez egy szubjektív versantológia, hogy semmiképpen ne legyen támadható, hiszen nyilván itt vagyok 22 évesen, senki nem hatalmazott fel arra, hogy bármilyen antológiát én gyárthassak bármilyen elv alapján. Szóval, hogy ez nem egy nem valami irodalomtörténeti tár, vagy válogatás, hanem tényleg egy teljesen mi általunk fontosnak és hatásalapúnak érzett verseknek a gyűjteménye. Szóval nincs ilyen jó vers receptem, és nagyon fura, mert ugye ezek után nagyon sokan küldenek nekünk Instagramon verset, saját verset, hogy ez jó-e vagy nem jó-e, és én nem tudok rá értve rendesen válaszolni, mert nem vagyok irodalmár, hanem csak azt tudom mondani, hogy nekem jó-e, vagy rám van-e hatással. Úgyhogy ez ilyen fura.
Igen, de hogy nekem az jutott közben eszembe, hogy nem is nagyon lehet objektíven versválogatásokat csinálni, kivéve mondjuk egy Petőfi összest, mert akkor ez az összes. De ezen kívül még egy irodalmár válogatása is bizonyos szinten szubjektív marad, nem?
Persze. Csak ott azon szerintem különbség, hogy szokott lenni valamilyen irányelv, vagy valamilyen tematika. Tehát nagyon sok tematikus antológia van, és mi direkt nem azt akartuk. De se korszakra lebontva, se témára lebontva. Tehát nekünk az nagyon fontos volt, hogy kortárs és klasszikus költők versei is megjelenjenek, és az is nagyon fontos volt, hogy ne legyen külön szekció. Tehát ne legyen az, hogy jó, most akkor ezek a kortárs versek, és ezek a klasszikus versek, mert szerintem nincs egy ilyen határvonal, és nem is kéne, hogy legyen. És ezért találtuk ki ezt az ABC sorrendet, hogy teljesen random, és teljesen váratlan ritmusba jöjjenek egymás után a versek. Tehát, hogy egy Jászberényi Sándor után, aki ugye kortárs, jöhet nyugodtan egy József Attila, mert ez az érzésekről szól, és nem kell a logikát keresni benne. És valahogy nagyon mázling lett, mert mindkétszer szerintem nagyon jó ritmusa lett ettől a könyvnek. vagy a nagyon váratlan dolgok jöttek egymás után, és ez úgy... Amúgy is szeretem, hogyha egy vers kicsit megakaszt egy embert, és utána kicsit megáll, és ezekkel a váltásokkal meg talán még könnyebben meg lehet állni.
De arra mondjuk figyeltetek, hogy a nemek aránya milyen az antológiában? Hogy szerepeljenek nők is benne, női költők, vagy hogy mennyi akár esetleg a férfiakhoz képest?
Olyan szempontból szerencsém volt, hogy, hogy egy olyan szép versek, versválogatással kezdtem el az egészet, tehát az volt az első, amit levettem, amiben nagyon sok női szerző volt. És ezért tulajdonképpen az a gimnáziumban belém táplált 15 író helyére vagy mellé befértek még rögtön az első körben ők, és ezért nem az volt, hogy megcsináltam, és akkor jutott eszembe, hogy hú basszus, nem raktunk bele nőket, és hogy mégis csak kéne, hanem már úgy az elején szembe jött velem egy csomó női szerző. De egyébként, hogyha egy bármelyik másik könyvet teszem le, akkor ez nem így történik. Szóval ez tényleg szerencse kérdés, hogy nem kellett ezen külön energiát tölteni. Nyilván egy idő után nehezebb volt, mert például, hogyha beírod, hogy magyar költők Wikipedia oldalra, akkor azért nagyon látványosan a férfiak vannak, mind elől, mind leghíresebbként, mind túlnyomó részben. És akkor ott vannak még alattuk, hogy nem tudom, valakinek a felesége, aki amúgy írt egy-két verset, de hogy egyébként azért ő mégiscsak valakinek a felesége volt inkább. És bele törhetett volna a bicskám, de mondom, szerencsém volt. Meg a kortárs női szerzők viszont már nagyon, nagyon szerintem köztudatban vannak, mint egy Erdős Virág, mint egy Heves Judit, azért ők így már nem tudom, talán közelebb vannak az emberekhez, hogy Kemény Zsófi, tehát ők, nekik már ismerik a nevüket jobban, mint mondjuk abból a korszakból, amikor nem nagyon tanítottak nekünk női szerzőket.
Hát igen, meg ennek ugye történeti okai vannak. Szerintem azért túlnyomó részt, hogy bizonyos korig nem is nagyon hallasz azért női szerzőkről, mert hogy nem voltak, mert mindenféle történeti, társadalmi okokból nem juthattak el odáig, hogy híres költők vagy írók legyenek.
Igen, de ez az irodalomban még mindig így van, nem? Mert még mindig a férfiak vannak sokkal nagyobb arányban, mint a nők.
Igen. És valahogy most már talán egyre kevésbé, de valahogy, hogyha egy könyvről beszélsz, akkor ha nő ír, akkor így még mindig kiemelik, hogy hát ez egy női szerzős könyv, és így nem, ez egy könyv, vagy ez egy vers. És nyilván számít valamilyen szinten persze az író személye, de azért nem olyan szinten, hogy elsőkörös legyen. Tehát, hogyha előveszel egy nem tudom, Utas és Holdvilágot, akkor nem mondod, hogy hát ez egy férfi könyv. Tehát, hogy csak azt mondod a nevét.
Abszolút.
Majd rájönnek, hogy ki írta. De nekem, mondom, én alapból is terveztem figyelni erre mindenképpen, meg iszonyú gyönyörű verseket találtam nőktől, szóval nem is volt nehézség ezzel, mert tényleg csodálatos, olyan költőnőkkel találkoztam, meg amúgy költőkkel is ebben a folyamatban, akikre még életemben nem hallottam, és nagyon nagy meglepetéseket okoztak. Igazából ez tulajdonképpen nekem volt a legjobb ez az egész folyamat, mert nagyon, nagyon sok mindent tanultam, meg nagyon sok mindenkit megismertem.
Igen, az sajnálatos, hogy az a női irodalom, ez egy ilyen pejoratív jelző lett, meg hogy egyáltalán ez egy jelző lett, ami általában nem magukra, az írókra vagy a szerzőkre utal, hogy ők nők, hanem a tematikájára, a könnyedségére, meg úgy leginkább a minőségére is azért. Nagyon sok esetben, szóval azonosítva lett ez a női irodalom, ezek a romantikus ponyvák gyakorlatilag.
Vagy pedig, ami másik jellemző még, az úgynevezett chick lit angolban, ami nem mondjuk az ilyen szürke 50 árnyalata, de tipikusan chick lit például az Eat, Pray, Love, ami ugye film miatt lett nagyon híres.
Az ízek, imák, szerelme.
Igen, igen, igen. Meg annak a szerzőnek még van egy csomó másik tök jó könyve. Tehát ezek azok a könyvek, amiket mondjuk fiatal nők írtak, vagy non-fiction, vagy pedig valós alapokon nyugszik. Tehát nem teljesen kitalált, nem is krimi, hanem mondjuk a második világháborúban egy lánynak az életét mutatja be. Vagy a 21. században egy nőnek az életét mutatja be, és mondjuk a Devil Wears Prada, vagy az Ördög Prada-t visel, vagy mindig angolul mondom vetlen a címeket, de az is egy ilyen tipikus chick-lit besorolást kapott, és amúgy van egy nagyon jó podcast, a Sentimental Garbage, ami ezeket az ilyen csiklitnek elkönyvelt nagyon jó irodalmi alkotásokat boncolgatja különböző irodalmi személyekkel. És amúgy például mi a helyzet az irodal, vagy hát az írók mögött álló emberekkel? Mi a helyzet mondjuk a menedzserekkel, vagy akár a Pocketnél, bár nem azt akarom, hogy itt tárt ki, hogy milyenek a kapcsolatviszonyok nálatok, de hogy ugye az irodalom az nem csak az írókból áll, hanem nagyon sokan állnak mögöttük is. Köztük milyen nőnek lenni?
Hát egyrészt rengetegen állnak igen az írók mögötted, hogy még többen is, mint amit elsőre én is gondoltam az elején, amikor még semmi közöm nem volt mondjuk a könyvkiadáshoz, vagy így a, azon kívül, hogy olvastam, azon kívül nem volt semmi közöm más a könyvekhez. Pont ezen gondolkoztam én is nem régiben, hogy én a legtöbb ember, akivel tartom a kapcsolatot, az nő. Viszont a legtöbb ember, akivel én tartom a kapcsolatot, az nem vezető. Tehát, hogy az ilyen nagyon sok szerkesztő nő van mondjuk. Ezért a szerkesztés az egy nagyon precíz munka, és nagyon, hát most idézőjelben szerintem még ilyen női munkának van kezelve, hogy tulajdonképpen iszonyú figyelemmel nagyon részletes dolgokra kell figyelni, de mondjuk, hogyha megnézel ilyen úgymond igazán nagy klasszikus alkotásokat, vagy fontosnak könyvelt könyveket, ez nagyon hülye kifejezés, de értitek, akkor azért ott a főszerkesztők, meg általában még férfiak. Azt szerintem azért most már így alakulgat át, mert például Eszterházy Péternek női szerkesztője volt, ami szerintem már egy nagyon, nagyon nagy lépés, meg egy nagyon izgalmas dolog. Az, hogy ő nővel akart dolgozni, meg mondjuk egy György Péternek is női szerkesztői van, vagy női szerkesztője van. Úgyhogy ez nehéz. Szerintem azért így egyre jobb a helyzet. Tehát, hogy egyre több nő kap szerepet azért a szerzőként is, de hogy így a háttérmunkákban is. Vagy én azt látom, hogy sok lányjal, meg sok nővel kerülök kapcsolatba külföldön is, hogyha ilyen kiadási jogokról van szó, meg itthon is, hogyha mondjuk valami kiadásunk van más kiadókkal. De nyilván, mivel mi nem funkcionálunk rendes kiadóként, azért jóval kevesebb emberrel találkozom, meg jóval kevésbé látok bele, mint mondjuk, hogyha nem tudom, a Librinél, vagy a Magvetőnél, vagy valami nagy kiadónál dolgoznék. De így az ismerősi körömben, meg azok között, akik irodalommal foglalkoztak, azért sok nő van, hál' Istennek, és sok nagyon hozzáértő nő van egyértelműen, nyilván. De hogy én bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban már.
Igen, egyébként pont lehet, hogy már akik ezt hallgatják most ezt a részt, már hallották az újságírásról szóló epizódunkat, ahol csak ketten voltunk, és ott például egy csomó olyan statisztikát ismertetett a Lili, amiből kiderült, hogy valamiért, hogy vezető pozícióban általában nincsenek nők, de viszont a szerkesztő, tehát aki nem a főszerkesztő, hanem a szerkesztő, az meg valamiért egy ilyen női munka, abszolút. Egyébként biztos számos oka van, vagy nincs oka, csak véletlen. De érdekes, igen, hogy ez abszolút, abszolút létező dolog. És mit gondoltok egyébként, hogy számít, hogy milyen nemű egy író vagy egy költő? Tehát mondjuk most pont egy költemény esetében biztos van olyan vers, ahol igenis nagyon számít, hogy ez egy, mondjuk ez egy női szemszögből van írva, vagy hát én így gondolom.
Hát igen, számít. De nem nyilván az is számít, hogy milyen nemű, meg az is, hogy milyen ember, meg milyen élethelyzetben van, de mondjuk érted, rengeteg vers szól az anyaságról. Uh-huh. Azt, tehát, hogy azok nyilván olyan érzésekből íródnak, amiket át tud venni egy férfi, mert például Juhász Ferencnek van a Szarvassá változott fiú kiáltozás, a titkok kapujából című verse, ami amúgy az első verses kötetünk a címadó verse is, és abban egy anya-fiú kapcsolat van, és ott az anya szemszöge is nagyon-nagyon szépen megjelenik, és azt például férfi írta, és elhiszed neki. Szóval, most kicsit ellent mondok magamnak, számít, de igazából, hogyha egy olyan lelkületű ember írja, aki bele tud helyezkedni igazán egy karakterébe, vagy egy általán megidézett lélekbe, akkor tulajdonképpen el lehet tőle tekinteni. De kicsit más, kicsit nem finomabb egyáltalán, szóval azt akartam hirtelen mondani, de aztán rájöttem, hogy nem abban más, hogy finomabb, de úgy nem mindig, de van, hogy egyszerűen olyan téma, hogy érzed azt, hogy nő írta. És jó, hogy érzed. Például mondjuk egy Szabó Magdánál, vagy egy Virginia Woolfnál az egész nézet, amiből íródnak a könyvek, vagy az egész hangulata, azok a szavak, az a mondatformálás, ami egyszerűen így sugározza magából az ő nőségüket is többek között. De mondjuk ellenpélda, meg van a Bartis Attilának a Séta című könyve, amit én végigolvastam, és így egyrészt, minden nem akarom most így nagyon fel, de hogy ez nekem például...
Nagyon sokan nem szeretik amúgy, igen, de én nagyon...
Én is nagyon szerettem, és ott meg ez az egész ilyen nemi szerep, vagy nemi szempont, amiből írva van, az meg megint egy ilyen annyira új, hogy az is nagyon érdekes. Vagy mondjuk a Vörös Sándornak a pszichéje, hogy női szemszögből írtak ezek a férfiak. Ezek is iszonyú izgalmasak, és szerintem nem tudom megmondani, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ, de van, hogy számít, van, hogy nem számít tulajdonképpen ez a legpontosabb válasz.
Szerintem még ilyen szempontból az is nagyon érdekes lehet, hogy nagyon sokszor van például a Parti Nagynak, amikor álnéven nőként jelentett meg könyvet. Tehát bennem ezért is merült fel még pluszban ez a kérdés, mert hogy most ebben több olyan szerzővel is találkoztam, vagy művel is találkoztam, ahol a szerző férfiként nő szerepbe bújt álnéven, gyakorlatilag így ilyen állarc mögé, és hogy akkor ezek szerint vajon miért? Tényleg.
Ez nem nagyon izgalmas. Alapból nagyon izgalmas más fejjel gondolkodni, nem tudok írni, de biztos, hogyha tudnék, hogy nagyon izgalmas lenne más fejjel írni is, vagy hogy teljesen elengedni a saját nézőpontodat, nem csak annyira, hogy mondjuk egy veled kicsit különböző karaktered agyával tud gondolkodni, hanem azt, hogy nemileg, mindenileg, élethelyzetileg, társadalmi holtartozásilag egy teljesen új karaktert nem csak hogy megjeleníteni, hanem teljesen átélni. Szerintem az biztos, hogy egy írónak, vagy egy kreatív embernek egy brutál, izgalmas feladat. És szerintem szinte biztos vagyok, hogy ezzel van összefüggésben.
Pont ilyen napokban hallgattam egy podcastet, ahol egy íri írónő beszélt arról, Elizabeth Day, hogy neki mennyire felszabadító volt egy férfi szemszögéből írni. Mert hogy ő a saját nevén adta ki, de hogy a novellájának a főszereplője férfi volt. Nagyjából vele egykorú férfi. És azt mondta, hogy iszonyatosan felszabadító volt számára az, hogy végre senki nem fogja azt gondolni, hogy önmagáról mintázza ezt a karaktert, hogy önmagáról ír könyvet, hogy végre nem kell magyarázni a karakternek a sajátosságait, hogy mondjuk azt hiszi, hogy bármit megtehet, amit mondjuk egy női karakternek meg kellett volna magyarázni, hogy miért hiszi, hogy ennyire bármi maradt áll, míg egy férfinél meg ez így adott volt, illetve azt mondta, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha így ilyen kitalált regény, de mint hogyha egy teljesen másik világban lenne. Tehát férfiként írni mondatokat, olyan, mint hogyha egy űrlény szájába adnád a mondatokat.
Hát ez biztos, meg biztos, hogy nagyon sok mindenre rá lehet jönni. Tehát az, hogy mondjuk, amit te nem értesz a férfiakban, hogy a férfiak nem értenek a nőkben, abban a pillanatban, hogy belehelyezkednek a szerepükbe, és mondjuk már oldalakat, 100 oldalakat, vagy akár 10 oldalakat az ő szemszögből írnak, szerintem a saját magánéletükre ezt nagyon-nagyon szépen vissza lehet forgatni, és nagyon sok megértés, vagy nagyon sok rácsodálkozás lehet ebből is, hogy ja, hát basszus, hát így értem, hát így igaza van. Nem, én bele se gondoltam, hogy ő ezt hogy gondolja, szóval... Nagyon, nagyon izgalmas nekem. Alapból az egész írás nekem szuper izgalmas, és minél többet olvasok, annál jobban sajnálom, hogy nem tudok írni. De még megtanulhatok igazából, szóval nagyon nekem ez az egész, főleg igazából én azokat a könyveket szeretem, amik reális történeten alapszanak, de van bennük egy olyan csavar, ami nem teljesen a normális életbe való, de mégsem mondanám mondjuk fikciónak, hanem mondjuk van Viktor Pelevin, meg a Szorokin kortárs orosz írók, nekik az egész világ felfogása, meg az egész munkásságuk az számomra ilyen csodálatos, hogy, hogy minden, amit leírnak, az olyan, ami megtörténhet a szomszédban, de nem történik meg. És ez nekem ez a legizgibb.
Nekem Murakamiban is ez talán a kedvenc jellemzőm, hogy annyira átlagos az egész.
Igen.
És közben megtörténik valami, ami hogy jut bárkinek eszébe tényleg. Egyszerűen csodálatos szerintem.
Meg még egy kicsit visszatérve arra, amit mondtatok, szerintem ez olvasóként is egy nagyon izgalmas élmény, amit a Lili is szóba hozott, hogy tök mást vársz el egy, meg mást engedsz meg esetenként egy női karakternek, azért, mert hogyha magában a sztoriban nincs is jelen, de mivel te olvasod, ezért a társadalom, amiben élsz, meg a rendszerek, amikben gondolkozol, azok teljesen egyértelműen befolyásolják. És csak mást gondolsz egy férfi karakterről, hogyha egy mondat az ő szájába van adva, mint hogyha ugyanez egy nő szájába lenne adva egyébként. Nem tudom, vannak olyan könyvek, biztos vannak, csak én egyet sem ismerek, ahol talán Bodor Ádámnak van valami hasonlója, ahol egyáltalán nem derül ki a neme az illetőnek. Tudtok ki?
Mici Mackó.
Mici Mackó fiú.
És Robert Gida.
Robert Gida is.
És Malacka.
Ő is fiú.
Szerintem Malacka lány, de nem biztos.
Én azt hittem, hogy a Kanga az egyetlen, mert hogy nyilván ő...
Miért a Zsebi Baba fiú?
Szerintem igen.
Jó, én össze vagyok zavarodva a Mici Mackótot.
Imádom, hogy milyen irányba ment el ez a beszélgetés. De amúgy nem, szerintem. Én nem ismerek ilyet.
Én se. Olyat ismerek, ami ugyanaz a történet női és férfi szemszögből is megvan írva Márainál. Ami szintén izgalmas, hogy tulajdonképpen furcsa lehet úgy írni, hogy teljesen ellentmondasz tulajdonképpen saját magadnak, mert végül is saját magadból írod mindkettőt. És azért ugyanazt csak visszacsatolva saját magamra, na mindegy, hogy az a ráismerés, hogy amit te leírtál, és azt gondolod, megfordítod, és muszáj elkezdened a teljes ellenkezőjét gondolni, és cselekedni annak tulajdonképpen. Szóval, igen. De olyan, ahol nem derül ki a neme, olyan most nem jut eszembe. Pedig ez nagyon, nagyon izgi.
Illetve egyébként a Rabelnak van egy olyan könyve, ahol ő ír magáról, de a felesége szemszögéből ír magáról, ahogy szerinte a felesége látja őt. Ez emiatt iszonyatosan vicces és nagyon-nagyon izgalmas amúgy. Nem feltétlenül helytálló, by the way, de nagyon vicces, hogy szerinte őt hogyan látja a felesége.
Nem olvastam, de el akarom olvasni. Alapból izgi szerintem azt leírni hosszan, hogy téged szerinted mások hogy látnak. Ez valószínűleg a legnehezebb dolog a Földön. Elvonatkoztatni a saját egóttól, meg a saját megítélésedtől, abban, hogy jó, basszus, ők biztos látják a hibáimat, és máshogy látják, és így.
Hát már ha egyébként el tudsz egyáltalán, mert az is lehet, hogy nem tudsz teljesen, sőt.
Én nem tudnék, de irigylem azt, aki el tud. Annak elég pontosan ismerete vagy alakulhat ki a végén. Ez.
Nekem, ami erről még eszembe jutott, az Szabó Magdának az Ókútja és a régi módi történet, amit ugye mindkettőt a családjáról írt. Mennyire ijesztő lehet az, hogyha a felmenőidnek a tetteire jössz rá, hogy mondjuk miért volt veled szigorú az apád, vagy miért olvasott ennyit az anyád, hogy nem tudom, bármilyen tulajdonságokat magad előtt megmagyarázod, és ilyen valódi karakterekből.
Igen. És azt milyen durva lehet olvasni azoknak, akikről írod. Biztos ismertek ez a nőzgór őrület, ez a szerelem, halál, igen, nem tudom mi, hogy azért amikor ő az első részt megírta, akkor azért ő soha évekig nem beszélt vele a családja, meg senki, mert tényleg egyszerűen olyan őszintén leírni mindent, olyan emberekről, akik még élnek, és veled élnek, és a közeledben élnek, az valami elképesztő vállalás.
De most jön a feleségének a bosszú könyve, nem?
Igen, nagyon igen. Várom. Nagyon várom. Hát az, hogyha jó, akkor az nagyon jó. Én nagyon szurkolok neki, hogy az jól sikerüljön, mert megérdemelne egy fair ellenfelet.
Igen, nagyonként, igen.
De amúgy, hogyha már itt tartunk, Panna, említetted, hogy te abszolút így az írástól elzárkózol. Ezek szerint akkor az olvasás és az irodalom szeretete nem jár minden esetben együtt az írás szeretetével?
Hát én nagyon szeretnék írni, de nem tudok. Tényleg nem tudok. Naplót se tudtam soha írni. egyszer tudtam írni egy szerelmes levelet életemben. Ami amúgy, na mindegy, szóval ez egy elég nagy hatású szerelmes levél lesz, szóval végülis lehet, hogy van bennem potenciál, de nem. Ne, egyszerűen leülök, és rossz stílusban kezdek el írni, és az annyira idegesít, hogy abba hagyom.
Nem lehet, hogy amúgy azért gondolod, vagy azért veszed észre magadon ennyire, hogy rossz stílus, és bocs, hogy most így boncolgatlak, csak túl sok pszichológiai témájú könyvet olvastam mostanság, mivel hogy ezzel foglalkozol, hogy gyakorlatilag megítélsz könyveket, verseket, vagy bármilyen írásokat, ezért a saját írásaidat is nagyon szigorúan értékeled.
Igen, de tényleg rosszak. Tehát, hogy nem jók. Írtam verseket, olyan szempontból jó volt, hogy kiírtam magamból, olyan szempontból nem volt jó, hogy bárki másnak szívesen odaadnám. De azt érzem, hogy ez valamiért egy blokkád bennem nagyon régóta, és hogyha dolgozom rajta, akkor lehet, hogy majd egyszer tudok. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnék életemben egy ponton legalább egy regényt írni, és ha én írok egy regényt, bármilyen lesz, hogyha azt megírom, akkor én boldog leszek. Ez szerintem még nem most lesz, hanem mondjuk talán 10 év múlva el tudom kezdeni. De van egy ilyen nagy álmom, hogy írok egy regényt, úgyhogy nem adtam még fel az írással való küzdelmemet, de nem, egyelőre nem érzem azt. Most ugye vizsgaidőszak van, rengeteg beadandóm van az online oktatás miatt, hogy ne kelljen Skype-on vizsgázni, hanem így azt mondták a tanárok, hogy jó, írd ezt, meg erről, meg erről. Úgyhogy most is érzem magamon, hogy így mondjuk egy olyan témáról, amiben szóban tudnék vizsgázni bármikor, az, hogy leüljek róla, és koncentráltan, tagoltan, szépen írjak, az nekem azért nem. Nem az erősségem, de küzdök vele, meg dolgozom rajta. Nyilván összefügg nagyon. Tehát, hogy olvasok egy jó könyvet, akkor nyilván az egyik első gondolatom az, hogy basszus, én is akarok írni valami ilyesmit, de még odáig nem jutottam el, hogy mondjuk leüljek és elkezdjem.
Meg tényleg szerintem abszolút minél jobban belekerül az ember, vagy minél mélyebbre ássa magát, és megismer minél több jól megírt dolgot, meg megismer minél több tehetséges embert, azért az tud egy gátat is okozni, vagy egy olyan magas elvárást önmagaddal szemben, ami viszont már gáthoz vezet. Vagy ezt én is érzem magamon egy csomó dologban, nem az írásban, mert ez egy komfortzóna, de másban abszolút.
Én viszont érzem magamon a fejlődést, de már ilyen nagyon pici dolgokban, ami most ilyen hülyén hangzik, de mondjuk egy Facebook poszt megírásában, hogy ami mondjuk az, hogy nem tudom, egy ilyen 10-15 soros Facebook posztot megírjak mondjuk 3 éve, az sokáig tartott, stresszeltetett, béna, nem találtam a humorát, nem találtam a hangját, és most meg már így lett egy olyan saját nyelvem, nyilván egy a Pocketen keresztül is, vagy hogy így a Pocketnek lett egy olyan nyelve, ami meg már olyan nagyon természetesen jön. És most már nem az van, hogy le kell ülni, jó, most Facebook poszttal írunk, és akkor az 3 óra, hanem tényleg így jön. És ezek pici dolgok, de nagyon érezhető bennük a változás. És remélem, hogy szépen lassan, de majd eljutok a Facebook poszt után már a regényemhez egyszer, az elég nagy lépés, de igen, tehát hogy nyilván az, hogy ennyi iszonyú tehetséges és kreatív és szuper emberrel ismerkedtem meg az elmúlt 3 évenben, az egy hatalmas adag motiváció is, és nagyon hálás vagyok érte, de nyilván egy olyan blokkád is, hogy így látom, hogy milyen szintek vannak, és hogy nyilván nem érzem magam a közelükbe se, és hogy akkor minek próbálkozzak. Nyilván a rosszabb napokon ez van, a jobb napokon meg az, hogy milyen iszonyú szerencsés vagyok, hogy ezek az emberek itt vannak körülöttem, és mondjuk akár segítenének, vagy hogy meg tudnám nekik mutatni, vagy véleményezni. Ebből a legdurvább dolog, ami történt velem, az, hogy én tényleg szerintem 8 éves korom óta 30Y rajongó vagyok, de egy ilyen nagyon durván, és egy éve találkoztam a Beg Zolival, és már így kb. Ismertük egymást addigra. Alapból az első bemutatkozás, nem vagyok rá büszke, de hát majdnem így elsírtam magam. Nyilván ezt nem látták rajtam, de belül egy nagyon durva élmény volt, és akkor nem tudom, megkérdeztem, hogy miből írom a szakdolgozatomat, és mondtam, hogy amúgy ebből a versantológia összeállításból, meg alapból a szubjektív versantológia az irodalmi történetben ilyenekből, és annyi volt, hogy így, arra van egy könyvem. És így adott nekem egy könyvet, a szakdolgozatomhoz, a Beg Zoli. Tehát ez olyan élmény volt, hogy így, Jézusom, hát ilyen van emberekkel, hát ez csodálatos. És akkor így mondta, hogy amúgy arra van is véleménye, és így 3 órán keresztül beszélt róla. Olyan volt, mintha így, nem tudom, Vidán Parkban lennék, hogy az a téma, ami érdekel, a Beg Zolitól, aki egyébként az egyik legmenőbb ember szerintem a Földön, ezzel a rockstar/egyetemi professzor létével, ültem, és én mondom, ezt nem hiszem, hogy ez velem történik.
Bocsánat, de ezeket a nagyon szép szavakat most egy kicsit jobban a jelenre kell telelnem. Nektek a karantén idején hogyan változtak az olvasási szokásaitok, ha változtak egyáltalán?
Nekem nagyon, nagyon hullámzó volt ez a karantén időszak. Kezdtem egy elég komoly befordulással, mondjuk az első egy hétben, amikor így úgy voltam vele, hogy hát ez nagyon szokás, hogy pont most vettem életem először kondibérletet, pont most kezdtem el rendesen bejárni az egyetemre, pont most terveztem, hogy összeszedem magam, akkor miért pont most történik ez? Tehát volt egy ilyen egy hetem, hogy akkor ez biztos egy jel, hogy nekem igazából nem kéne se edzenem, se semmit csinálnom. És aztán rájöttem, hogy egyszerűen azzal, hogy így nagyon sok minden összeomlott körülöttem, van olyan munkám, amit nyilván elvesztettem emiatt, azzal kellett magamnak csinálnom egy olyan stabil rendszert saját magamban, amit eddig nem csináltam soha, mert nem voltam úgymond rákényszerítve. Tehát lett hirtelen a nagyon rosszból lett ugye nagyon pozitív hullámom, hogy jó, akkor most minden nap főzök, házi tésztát gyúrok, házi lazanyát csinálok, elkezdtem olyan könyveket olvasni, amik így nagyon régóta félbe voltak hagyva, és aztán megint hirtelen jött egy olyan, hogy teljes egyik napról a másikra teljes összezuhanás, hogy jó, ennek semmi értelme, simán volt, hogy nem tudom, felkeltem, és így jó, hát most minek kelljek ki az ágyból, úgy is csinálok semmit, akkor ott maradok egész nap. Akkor megnéztem 153 sorozatot a Netflixen, egyik rosszabb volt, mint a másik, de így eltelt vele két nap, úgyhogy konkrétan észre se vettem. Tehát, és aztán megint visszajött, hogy nem, de most akkor összeszedem magam, jön a vizsgaidőszak, olvasok, elolvasom azokat, amiket az előbb elkezdtem, és megint félre raktam. És most hál' Istennek most még így ebben maradtam, hogy úgy nagyon, mivel semmi más nem motivál, ezért nagyon kell motiválnom saját magamat. És ez most nekem egy ilyen nagyon jó önismeret, hogy képes vagyok erre, mert mindig azt hittem, hogy nem. Így összességében a végére egy pozitív hatással van az olvasási szokásaimra, meg a telefonnyomkodási szokásaim ellen ez a karantén. De voltak azért nyilván rosszabb napok, mert rosszabb pillanatok. Tehát gondolom azért mindenkinek ilyen hullámzó volt ez az időszak. És nyilván a szerencsésebbek közé, bőven a szerencsésebbek közé tartozom, akinek mondjuk nem a konkrét napról napra való megélhetése forgott kockán. Tehát, hogy nem kell etetnem a gyerekeimet, mert nincsenek, nem kell, nem tudom, kiflire spórolnom, és oké, hogy nem nagyon maradt fizetésem meg munkám, de hogy konkrétan nem kerültem veszélybe.
Ezen én csomószor szoktam gondolkozni, hogy mondhatom-e azt, hogy én így jól jöttem ki ebből az egészből, vagy hogy nem is jöttem ki rosszul, annak tudatában, hogy én is iszonyatosan privilegizált vagyok, nagyon, az emberiség nagyon-nagyon nagy százalékához képest is. Én arra jutottam, hogy igen. Tehát attól még az is lehet nagyon szomorú, vagy nagyon szorongós a karantén időszakban, akinek mindene adott, vagy mindenen nagyon szuper, és az is lehet nagyon boldog, akinek nem, de nyilván ez egy teljesen más téma, mert nem voltam még abban a cipőben. Visszatérve az én karantén szokásaimra, én meg nagyon jól lelassultam, és ilyen emiatt most talán még több könyvet olvastam, mint előtte bármikor. Ja, hát igen, így a könyvolvasás kapcsán nehéz megtalálnom azt a tökéletes, ideális egyensúlyt, hogy ne töltsek el napokat vagy heteket azzal, hogy csak olvasok, és csak élvezkedek, viszont ne is stresszeljek folyamatosan a munka miatt, hanem így a kettő között valahol tudjak lavírozni. Hanna?
Nekem nem változtak amúgy az olvasási szokásaim a karantén alatt. Nekem mindig az befolyásolja azért az olvasási szokásaimat, sajnos, most már amióta gyakorlatilag én is csak írásból, meg olvasásból élek. Azóta azért egy kicsit kevesebbet olvasok sajnos, tehát hogy ilyen szempontból az negatív hatással volt az olvasási szokásomra, mert hogy kevesebbet ülök le könyvet olvasni csak úgy hobbiból, mert nagyon sokszor van velem az, hogy mire oda jutok, hogy a nap végén végzek a dolgaimmal, és elolvastam mindent, és leírtam mindent, és megírtam mindent, amit kellett, és megszerkesztettem, és leadtam, és a többi, addigra én már nem akarok leülni, olvasni. de ez már egy ilyen nagyon hosszú éve tartó tendencia, és most is azért inkább az volt, hogy, és pont emiatt vagyok olyan olvasó, én inkább, aki nem konstans olvas valamit, hanem nem tudom én, két havonta, de akkor elolvasok 3-4 könyvet rögtön. Tehát, hogy akkor viszont 2-3 napig semmi mással nem foglalkozom, szinte csak azzal. És ez most is így nézett ki egyébként teljesen, tehát ez nem változott. Most is így annak függvényében zajlott, hogy mennyit kellett amúgy munka miatt írással, megolvasással töltenem.
Igen, egyébként ezt én is érzem magamon, hogy mondjuk általános iskola meg gimnáziumban az egyértelmű volt, hogyha lefekszem az ágyba, akkor olvasok. Azért most, mivel egész nap olvasnom kell, vagy az egyetemre, vagy munka miatt, én most már azért nehezebben veszek elő még egy negyedik féle könyvet, ami még ugye szórakoztató olvasás legyen. Nyilván ezt okosan kell kezelni. Nekem olyan szinten mázlim van, hogy azért amiket a pokethez olvasnom kell, azok olyan könyvek, amik alapból érdekelnének. Ezért ez tulajdonképpen kicsit összecseng, de azért észreveszem magam, hogy az esti alvás előtti programom az már nem mindig az olvasás amiatt, mert az egész napi programom már az volt. És próbálom, hogy ne is a sorozatnézés legyen, hanem mondjuk, nem tudom, csendben levés, ami meg nagyon fontos, és nagyon-nagyon kevésszer jut az embereknek eszébe, hogy basszus, azért konkrétan egész nap nem voltam csendben a saját gondolataimmal. Uh-huh. És én most ezen próbálkozom, hogy kihagyom a laptopot, meg kihagyom a telefont a hálószobából, és nem valamire alszom el, hanem a saját gondolataimra alszom el, és az szerintem elég fontos, és eddig elég izgalmas dolgok születtek belőle.
Igen, akármennyire is nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a szenvedélyem lehet a munkám, ami egyben a hobbim is, de azért tényleg egyszerűen van olyan egy vizsgai időszak és nagyon munkás időszak után, hogy este, hogyha meglátok egy szót, akkor hányok. Tehát, hogy ezt bemerem vállalni, hogy ez így van. Vagy csak akár egy betűt.
Főleg egy mondatot, ezt meg már pláne szóval. Már vállalhatatlan. Ez azoknak a típusú munkáknak a hátulütője, amiket nem lehet lerakni. Tehát nem az van, hogy 8-tól 4-ig ülsz valahol, és behagyod a számítógépedet, a munkahelyi számítógépedet, meg behagyod a feladatokat, amiket mint holnap reggel 8-tól ugyanúgy folytatsz. Nekem nincs ilyen. Tehát nekem nincs olyan, hogy jó, akkor most ma 4-ig dolgoztam. Mert hogyha még eszembe jut valami, mert még az van, meg még az van, akkor ezt megcsinálom. És hogyha éjfélkor, akkor éjfélkor. Igen. És nyilván élvezem, mert szeretem, de közben meg nehéz lecsatlakozni róla pont emiatt. És néha úgy kéne, hogy néha érzi az agyam, hogy már most már szünetidő van, most már nem ezt kéne csinálni, hanem most már tényleg csak ülj ki egy kávéval, vagy egy teával bárhova, és csak beszélges idegenekkel bármiről, csak ne azon gondolkodj, hogy mi már egész nem gondolkodtam, mert úgyse születik belőle már új gondolat, mert be van fáradva az embernek az agya. Úgyhogy ez mázli, de azért van nyilván van hátulütője, de bármikor, vagy soha nem cserélném el semmire nyilván.
Igen, szerintem annak is amúgy a hátulütője, hogyha valami olyasmit csinálsz, ami iránt tényleg nagyon törődsz, ami tényleg a szenvedélyed is, ez egy iszonyatosan jó dolog, de emellett soha nem tudod egy pillanatra sem lerakni magad mögé, és azt mondani, hogy bocs, ezt a telefonhívást most nem veszem fel, vagy bocs, ezt az ötletet most nem jegyzem fel egy jegyzettömbre, hogy megcsináljam egy óra múlva. És tényleg van neked, mi a helyzet így, hogy így a kommunikációval, meg social médiával foglalkozol, így nem töltesz iszonyatosan sok időt a közösségi médián, illetve hogy hogyan tudod megkülönböztetni, hogy mikor töltesz a közösségi médián munkával időt, és mikor csak úgy időeltöltésből.
Nagyon nehezen, mert egyrészt nagyon-nagyon addiktív ez az egész telefon dolog. Tehát én nagyon, ha nem figyelek, nagyon rá tudok butulni a telefonomra. Tehát ez nekem ez a legnagyobb meló ebben. Hogy azt mondjam, hogy oké, hogy mondjuk én csinálom a Facebookot, meg az Instagramot, de nem egy másodpercenként csekkolom, hogy kommenteltek-e, meg nem nézem meg másodpercenként, hogy nem tudom, bejelöltek-e valami Instagram sztoriba, mert nem engem nyilván, hanem a Pocketet, hanem kitűzök magamnak azt, hogy megnézem reggel, megnézem egyszer délután, és megnézem egyszer este. És hogyha valami nagyon sürgős dolog van, akkor nyilván előveszem, de hogy 21 órát tudnék függni a telefonomon, hogyha mindent rögtön néznék. És mivel alapból veszélyeztetett vagyok erre, mert így nagyon, már így nagyon korántól van okostelefonom, és ezért nagyon azok közé tartozom, akik hajlamosak arra, hogy ráfüggjenek, ezért nekem erre nagyon kell figyelnem. És mondjuk olyan dolgokat meg kell csinálnom, hogyha tudom, hogy most olvasok, vagy tanulnom kell, akkor nem, egyszerűen nem lehet ott a telefonom a szobában. Mert csak ez jött, meg csak ezt gyorsan megnézem, meg ez eszembe jutott, akkor arra gyorsan válaszolok, és hogyha még úgymond hasznosan töltöm is rajta az időt, akkor is nagyon sokat elvesz a napomból, mint hogyha mondjuk azt csinálom, hogy megbeszélem magam, hogy délután 2-3-ig minden e-mailre válaszolok, meg akkor fogom megnézni ezt, meg akkor fogom megnézni azt. Így tömbösítve sokkal kevesebb időt veszel a napomból. És így igazából ennyi, hogy nagyon meg kellett szabnom magamnak egy határt, hogy én mikor nyomkodom a telefonomat, és mikor nem. Nem mondom, hogy tökéletesítettem, de haladok vele, vagy hogy úgy. Próbálok nyilván a saját személyes social médiámmal kevesebbet foglalkozni, hogyha már munka miatt úgy is kell. Nyilván ez se 100%-osan megy. Nem fogom itt azt mondani, hogy ja, hát én már 1 millió éve nem néztem meg az Instagramot soha, mert nyilván van olyan ugyanabban az állapotban, amiről beszéltünk, hogy már nem tudsz ránézni egy szóra, és akkor így azt tudja az agyat csinálni, hogy nem tudom, megnézel 3 YouTube videót, vagy pörgeted fél óráig az Instagramon bármit. De igazából ez nekem feladatom, hogy ne, tehát hogy ez nagyon belső indítatásban, hogy nem akarok azt csinálni, hogy 3 órát ülök egy helyben, és nem vettem észre, hogy elment 3 óra, mert nyomkodtam a telefonom, és ez nehéz, mert mindenki ezt csinálja, és ezt látod, és ez van körülötted, de dolgozom rajta, és küzdök ellene, úgyhogy így.
Az a probléma, ami a zeneipart is most nagyon erősen érintette, vagy érinti egyébként nem csak a karantén helyzet alatt, hanem általában meg a filmipart is, azt szerintem most a könyvekre is nagyon érvényes, hogy ugye most a karantén helyzet alatt, vagy a vírus helyzet alatt nyilván az e-könyveket részesítették jobban talán előnyben az emberek. Viszont ugye azokból egyrészt amúgy is talán kevesebb bevétel származik, másrészt meg könnyű meglikelni, tehát hogy könnyű hozzájutni ingyen, innen-onnan, ha más nem, akkor illegális forrásokból. Ugyanez igaz ugye a zenékre, meg a videókra is, amik már rég, tehát a zeneipar is már rég koncertekből tartja el magát, és nem pedig letöltésekből, meg CD bevételekből. Mit gondoltok erről, hogy ezen hogyan lehet felülemelkedni, vagy most akkor majd új alternatívákat kell kitalálni arra, hogy hogyan legyen ellenőrizhetőbb mondjuk az e-könyv vásárlás, hogy ne kerüljön fel sehova? Vagy mi ezzel a helyzet? Milyen alternatívákat lehet kitalálni erre?
Tök érthető a kérdés. Nem, én igazából nem tudom, és én nem is szeretek e-könyvet olvasni, szóval nekem ez...
Én sem szeretek.
Én egyszerűen nem tudok.
Lili szeretőt tudom.
De annyival egyszerűbb lenne, én pontosan tudom reálisan, hogy egyszerűbb lenne utazni, költözni, bármit csinálni egyszerűbb lenne e-könyvvel, de én nem tudom azt könyvélménynek felfogni. Mint ahogy, hogyha mondjuk laptopról tanulok, akkor azt tudom azt mondani, hogy olvastam, hanem csak azt mondani, hogy ott néztem a szavakat, és próbáltam megtanulni, de teljesen más az, hogy leülök egy könyvvel, mint az, hogy leülök egy e-könyvvel. Ezért igazából nem is nagyon ismerem az e-könyvek világát. Hát az egyetlen módszer annak, hogy ne lopják el az e-könyvet, az, hogyha nem csinálsz e-könyvet szerintem, mert olyan technológiai fejlődés, hogy nincs az a program, amivel te le tudod azt védni, hogyha már egy ember megveszi, az ne tudja rögtön feltölteni bárhova. De már úgyis, már olyanok is vannak, hogy valaki megveszi a könyvesboltban a könyvet, és azt lapjával befémásolja és feltölti. Szóval, hogy igazából már nem is kell az e-könyvnek lennie, hogy felkerüljön a te szellemi terméket tulajdonképpen mindenféle engedély és jogdíj nélkül bárhova. És szerintem ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hogy ezt hogy lehet kivédeni.
Igen, egy másik oldalról meg ez egy tök jó reklám. Tehát, hogyha mondjuk vannak emberek, akik amúgy nem tudnák megvenni a könyvedet, így azok is elolvassák. Tehát, hogy bizonyos szempontból meg persze jó is tud lenni. Nyilván ez, amikor nem élsz meg abból, amit csinálsz, akkor ez nem egy jó érv. Tehát, hogy úgy amúgy az is érdeket, hogy minél több emberhez eljusson. Tehát szerintem ezért is mindig egy ilyen kétoldalú dolog, vagy ezért egy nagyon nehéz kérdés.
Igen, abszolút. És ez most ugye az online színházi előadásokkal is nekem nagyon elgondolkoztató volt, hogy tulajdonképpen olyan szempontból ez egy nagyon pozitív dolog, hogy eljutott egy csomó olyan ember kvázi színházba, aki én mondjuk akár életében nem volt, vagy nem volt rá igénye, vagy nem volt rá lehetősége, és most csak azért, mert szembe jött Facebookon, rákattintott, és mondjuk megtetszett neki. Miközben nyilván mind pénzügyileg, mind egyébként olyan emberként, aki mondjuk jár színházban, nyilván nem ugyanaz az élmény, és itt lehet sznoboskodni ezzel, hogy jaj, hát azért ez nem ugyanolyan, de valakinek meg ez egy ilyen teljes első élmény, és ilyen első rácsodálkozás és szerelem. Szóval ez mind nagyon nehéz kérdés, hogy az online térnek a használása és kihasználásában hol van az a határ, amikor pozitív, és hol van az, amikor elmegy egy negatív irányba ez.
Amúgy szerintem az e-könyveket tényleg egyszerűen lehetetlen lenne, hogy te is mondtad, hogy teljesen internettől távol tartani. Az egyetlen módja, hogyha az emberek valahogy egy olyan mentalitással állnának hozzá, hogy ez is valakinek ahogy a zenék is, zenékhez kapcsolódóan is, hogy ez is valakinek a szellemi terméke, és hogy az az 1000 valamennyi forint, amit kifizetsz egy e-könyvre, nem csak a kiadó zsebében landol, hanem valóban kap belőle legalább pár 100 forintot a szerző is.
Hát, hogyha már rájönnek, hogy ez olyan, hogy bemennének a könyvesboltba, és ellopnának egy könyvet, amit nyilván nem csinálnak azért. De nyilván egyszerűbb egy gombbal lopni, úgymond, mint tényleg átmenni egy bolti tolvajlás élményen. De hát ez nagyon nehéz. Mert közben meg tegye fel a kezét az, aki nem töltött még le soha a filmet. Szóval, hogy...
Hát, hogy ez egy mentalitás beli kérdés. Igazából inkább az, hogy az emberek tudatosítsák magukban, hogy amúgy ezek nem ingyenes dolgok. Szóval, hogy a zene sincsen ingyen, meg a film sincs ingyen, meg amúgy a könyv sincsen ingyen egyáltalán.
Utáleg ezt akartam mondani az előbb, csak elfelejtettem, hogy ugyanúgy amúgy, ahogy most a zenének is hatalmas kiesései vannak, az irodalomban most lennének ugye a könyvfesztiválok. És ezt gondolom, szintén egy hatalmas kiesés, főleg azoknak, akik most debütáltak volna egy könyvvel. Nagyon sok könyvnek amúgy a kiadását el is tolták. Jól tudom, mert egyszerűen nem tudnák hogyan marketingelni, és jóval kevesebben vásárolnák. És mondjuk, hogyha belegondolok, hogy én mennyit költök el, amikor bemegyek oda a Verkert bazárba egy könyvfesztiválra, és azt megszorzom annyi emberrel, ahányan ott vannak, akkor tényleg hatalmas kiesés lehet.
Igen, abszolút. És én dolgoztam a Margó Irodalmi Fesztivállal együtt, most az utóbbi 3 vagy 4 Margó Irodalmi Fesztiválnak én voltam a helyi social médiása többek között, az ottannál van megosztva. Szuper jó fejek, és most azt látom rajtuk is, hogy egyrészt iszonyú gyorsan reagáltak a helyzetre, tehát az egész fesztivált átadták online térbe, de hát nyilván más. Nagyon más az, hogy oda van rakva egy link, hogy amúgy, amiről beszélünk, megrendelheted, vagy nagyon más az, amikor sétálsz, és megfogod, és látod, és rájössz, hogy basszus, ezt a könyvet most meg kell vennem, még azt is, hogy ez nagyon más, hogy így ott van kézzel foghatóan ember, könyv, társaság, mert nagyon más leülni a laptopod elé, mert lehet, hogy ugyanazt mondja el, mint amit ott hallanál élőbe, de az, hogy egyedül vagy, az, hogy leállítod, az, hogy közben kapsz egy eset, tehát, hogy minden olyan élő funkció tulajdonképpen kiesik ebből, de ettől függetlenül szerintem iszonyú szuper, hogy át tudták rakni online térbe, és nyilván szükség van rá, mert ez muszáj. Tehát, nem csak nekik, hanem az embereknek, akik meg arra vártak egy évig, hogy mehessenek megint ide, meg oda, meg megjelenésre, meg láthassák azt az írót, azért nyilván sokkal jobb ez az online teres megoldás, mint mondjuk a semmi. És nyilván vannak olyan lehetőségek, hogy oda tudsz kommentelni, és akkor tudnak élőbe válaszolni. Tehát, hogy nyilván nagy kiesés, meg nyilván nagy szomorúság, nekünk is elmaradt a Pocket második szülinapja, amit azóta sajnálok, mert ilyen szerintem nagyon-nagyon jó lett volna. És ott lett volna az összes olyan zenész, aki fontos nekünk, meg kötött bemutató, meg Kelet Éva fotóművész, meg Hegedűs Dég, tehát, hogy nagyon sok olyan ember tudott volna ott találkozni, akiknek szerintem fontos lett volna, hogy találkozzanak. Úgyhogy, hogy nyilván van mint anyagi, mint ilyen szívfájdalom része is ennek az egésznek, hogy úgy nem lehet ezeket megcsinálni, és ugyanez a könyvkiadással. Hát nekünk tulajdonképpen a legvészesebb ilyen döntés, amit meg kellett hoznunk, az, hogy be kell drágítani a könyveinket a helyzet miatt. És az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz döntés volt, mert az egész pocket úgy indult, hogy ez mindig 1000 forint alatt maradjon. Mert ez volt az egésznek a funkciója, vagy ez volt az egésznek a lényege, hogy mindenki meg tudja venni. De egyszerűen az, hogy nyilván más munkából befolyt pénzeinkből tartottuk fel, mert ez egy non-profit Kft., és mivel a más munkánkból befolyt pénzeink ugye megszűntek a más munkáinkkal együtt, ezért egész egyszerűen vagy az volt, hogy leállunk, vagy az volt, hogy folytatjuk 500 forinttal drágábban. De hát is nagyon megértő volt a közösség, vagy nagyon megértőek voltak a befogadók, és veszik továbbra is.
Mit gondolsz amúgy, akár a pocket, akár az irodalmi fesztivállal kapcsán, hogyha már így mind a kettő szóba került, mennyire divatos dolog mostanság, bár utam ezt a szót irodalommal kapcsolatban használni, a kortárs szerzőknek a szeretete, olvasása, tehát hogy mennyire, ez még rosszabb lesz, mennyire trendi kortárs irodalmat olvasni?
Szerintem az utóbbi egy-két évben egyre inkább. Hát ugye mi számít kortársnak? Tehát, hogy most gondolom, inkább ugye a fiatalabbakra gondolsz, vagy én így valóban nekem már ők jutnak az eszembe. Szerintem, hogy tulajdonképpen együtt nőttünk fel velük, aki, hogy van ilyen 5-6-10 év különbség, ezért van egy ilyen nagyon közös alapgondolat, amit szerintem a fiatalok nagyon szeretnek olvasni. Hogy nem az van, hogy egy olyan dologról olvasol, ami a nagyszüleiddel történt, vagy még régebben, vagy mondjuk, hogy 9. Arany Jánost kell olvasni, és azt se tudod, hogy ki ez a szakállos, bajszos bácsi, mit akar tőlem, nem értem, amit ír. Hanem az van, hogy egy olyan dologról ír valaki, ami veled is már mondjuk megtörténhetett, vagy tudod, hogy olyan térről ír, ahol te voltál, mert még létezik. Tehát, hogy csak ilyen apró dolgok miatt szerintem a fiatalabbaknak, vagy a fiataloknak egyre izgalmasabb a kortárs irodalom. És hogy már nincs, volt, azt hiszem a kortárs irodalomban mondjuk még egy ilyen 5 éve volt egy ilyen, hogy ez egy ilyen nagyon réteg dolog. Hogy így, jaj, aki kortárst olvas, az már nagyon elvont. És szerintem ez a határ, ez így kezd elmosódni, hanem hogy így talán olyan szinten is, hogy nem kell már így elválasztani.
És ha már itt tartunk, szerinted mi az a könyv, vagy akár vers, aminek kötelező olvasmánynak kellene lennie, és esetleg segíthetne megszerettetni az olvasást, és nem éppen azt eredményezni, ami azért a legtöbb emberrel történik, hogy kb. Mire meg tudom olvasni, addigra meg is utál a rengeteg borzalmas kötelező olvasmány miatt.
Hát ez nagyon nehéz. Alapból nagyon nehéz az, hogy mindenkinek ugyanaz a kötelező olvasmány. Szerintem ez alapból iszonyatosan abszurd. Pont a 6-7-től, nem tudom, 12 éves gyerekek olyan szélsőségeken mozognak, mint fejlődésben, mint személyiségben, mint mindenhogy. Tehát, hogy mindenkinek ugyanazt a könyvet a kezébe adni, ráadásul, nem tudom, mondjuk 13 évesen, nem tudom, az Odüsszeiát, amit, tehát, hogy ez egy másik kérdés, hogy ez milyen sok szinteken rossz. Én nem hiszem, hogy van egy ilyen könyv. Azt tudom, hogy nekem lehet, hogy lett volna. De nekem szerencsém volt, mert nekem nagyon jó könyveket adtak a kezembe a szüleim. Még mielőtt rosszakat adtak volna az iskolában. Ezért nekem volt ilyen helyzeti előnyöm, hogy gyorsan megtanultam, hogy vannak jó könyvek, és plusz vannak azok, amiket el kell olvasni a súlyba. Nem tudom, nyilván ez egy ilyen nagyon ilyen szépségkirálynő válaszos dolog, de hogy mindenkinek kéne a személyiséghez választani egy olyan kötelező olvasmányt, amivel el tud kezdeni olvasni. De mondjuk abban biztos vagyok, hogy mondjuk egy Janikowski Évával elkezdeni megtanulni olvasni, vagy egy Lázár Ervinnel elkezdeni megtanulni olvasni, az teljesen más olvasási alapot fog adni, mint hogy Egri csillagok 6. vagy 5. amikor azt se tudod, mi az a Zegervára, meg azt se tudod, hogy mi az a csatázás, meg törökök, meg... Tehát az, hogy a Lázár Ervin most újra felfedeztem a négy szögletű kerekerdőt, és tényleg az, hogy a mai fejjel is egyébként ilyen sírok, és hangosan nevetek rajta, és emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, hát ez nekem olyan csodálatos élmény volt, vagy a Vackor, vagy a Pöttyös Panni, vagy olyan könyvek, amik a korosztálynak szólnak, a korosztályról szólnak, meg érzésekről szólnak, és nem azt érzed közben, hogy hát én ezt nem értem, és hülye vagyok, és akkor az irodalom azt jelenti, hogy én hülye vagyok, és nem értem. Tehát igazából ez, hogyha már nem is személyre szabottan, de legalább korosztályba eltalálni azt, hogy mire van szüksége egy gyereknek. Mert szerintem érzésekre van szüksége egy gyereknek, meg olyan dolgokra, amiket nem megértenie kell, hanem ráéreznie.
Hogyha lenne kedved, megköszönnénk, hogyha felolvasnád a kedvenc versed, vagy a kedvenc versed kedvenc részét.
Nagy kérés, így a szuper felolvasási tudásommal. Mielőtt bármit is felolvasnék, vagy mondanék, azt szeretném hozzátenni, hogy nincs nagyon kedvenc versem. Tehát vannak olyan versek, amik, úgymond, hogyha nyárosan fogalmazhatok, nagyon régóta velem vannak, de olyan szinten állapot, kedv, hangulat, nap, napszak függő az, hogy éppen melyik az a vers, vagy melyik az a vers sor, ami megtalál, hogy ezért olyan vagy, mint ma van kedvenc versem, meg tegnap volt egy másik. Nyilván van egy-két olyan klasszikus vers, amit mondjuk nekem apukám általában egy darabig mesét, és utána meg József Attila verseket olvasott esti mese helyett. És azért abból akármennyire is igazából nyomasztóak ezek a versek, nyilván azok nagyon-nagyon megmaradtak, illetve 15-16 évesen volt egy nagy találkozásom Pilinszkivel, akinek szintén iszonyúan megmaradt egy-két sora, de mondjuk ami most így az aktuális kedvenc versem már nagyjából egy ilyen másfél éve, ami így legtöbbször visszatér, az a Juhász Gyulának az Életérzés című verse. Az utolsó két sorát olvasom fel, ami egyébként az első két sora is szól. Végül is egy keretes vers, ami úgy hangzik, hogy már annyiszor döbbentem meg halálos mély megdöbbenéssel a csodán, hogy élek.
Nagyon szeretem ezt a verset.
Szuper, nagyon szépen köszönjük, szerintem.
Igen, köszi szépen.
Én köszönöm, sziasztok.
Bizonyára te is hallottad már, hogy elstartolt támogatói oldalunk a Patreonon. Támogasd a Vénusz projektet, és megjutalmazunk heti egy mini epizóddal és korai epizód eléréssel. Részletekért látogasd meg a patreon.com/vénuszprojekt oldalt. Ez volt a Vénusz Projekt Podcast Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.